kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja a keresztjéről. Tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok, mondta 14. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi szentmisén, amellyel megnyitotta a nagy hetet. A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol 14. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfa ágokat és pálmaleveleket. Ezeket tartották kézben bíborosok, püspökök, az egyház más tagjai és a hívők is. A Szent Péter bazilika előtti szabadtéri oltárnál mondott homíliájában az egyházfő Jézusról, mint a béke királyáról beszélt. Hangoztatta, hogy miközben ő kereszthalálra készül, mások háborút készítenek elő, miközben ő kitart a békességben, másokat az erőszak uralja, miközben ő vigaszt nyújt az emberiségnek, mások botokat és kardokat ragadnak meg. Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket. Meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elvesztették a reményt, betegek, magányosok, erőszak vagy háború áldozatai, mondta 14. Leó pápa virágvasárnap homíliájában. A Szent Mise után, az úrangyala imádság előtt mondott beszédében 14. Leó pápa virágvasárnap megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, akik, hangoztatta, a háború miatt nem biztos, hogy meg tudják tartani a húsvéti szertartásokat. Krisztus szenvedéséhez hasonlította a háború sújtotta népek szenvedéseit, és a béke útjának konkrét megnyitását sürgette. A pápa megemlítette azokat a tengerészeket, akik a most zajló háborúban a tengeren veszítették életüket. A föld, az ég és a tengerek az életre és a békére teremtődtek, hangsúlyozta a pápa, aki megemlékezett a Kréta szigeténél az utóbbi napokban tengerbe veszett migránsokról is. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezik az egyház. Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában bemutatott szentmisén elmondta, a passió drámai történetének évenkénti meghallgatása újra és újra alkalmat ad, hogy átéljük és elgondolkodjunk Jézus szenvedéséről. Megindító és lelkünk mélyéig felzaklató ez a történet, fogalmazott. A főpásztor rámutatott, a fizikai fájdalmak mellett Jézusnak meg kellett tapasztalnia a lelki szenvedést és a teljes elhagyatottságot is. A nép szembefordulásánál is sokkal jobban fájt neki a 12 apostol magatartása, Júdás árulása, Péter háromszoros tagadása. A szentbeszédet követően 4, a beavató szentségekben húsvétkor részesülő hívő, a főpásztor és a közösség előtt megerősítette szándékát a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia felvételére. A Tisza eltörölni az árkorlátozásokat, a rezsicsökkentést és az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagját vezetné be. Jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth Rádióban. A politikus úgy fogalmazott, Kapitány István egy pillanatra megszegte a Tisza hallgatási parancsát és elárulta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az áramtámogatásokat, ami egyet jelent a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés eltörlésével, és azt is mondta, megszüntetik a multik különadóját is. Dömötör Csaba hangsúlyozta, a Tisza miniszterelnök jelöltje nem csinált mást, mint felmondta a Brüsszelben feladott leckét. Az Európai Bizottság évek óta követeli az árkorlátozások eltörlését, a különadók kivezetését. Végül az időjárásról. Változatlanul erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Az északnyugati, nyugati határszélen kisebb a csapadék esélye, másutt többfelé várható változó intenzitású eső. A Dunántúlon és északkeleten többfelé kísérik erős, előbbi tájakon néhol viharos lökések az északi asszelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 7 és 13 fok között valószínű. Északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit Túri Sarolt, a zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszafüredet látogatjuk meg, mégpedig Szolnok megye alapításának 150 éves évfordulója alkalmából, plusz még a víz világnapjára is emlékezünk egy túra kapcsán. Első színhelyünk a múzeum. Lejegyenek meg, hogy lövésünk sincs a témához.
Bráda Angelika vagyok, a Kispál Múzeum pedagógusa.
Nem véletlenül találkozunk, hiszen kerestük a vonulókat, hát a bicikliseket, és itt a múzeum előtt találkoztunk. Tulajdonképpen milyen alkalomból történik ez a mai esemény?
Jeles alkalomból találkozunk ma itt a Kispál Múzeum épületénél, hiszen 150 éves a vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, és ebből az alkalomból egy kerékpáros túrával egybekötött kódbeolvasó játékban vehetnek részt azok, akik erre vállalkoztak. Több állomást is felkerestek Tiszafüreden, és az egyik megállónk itt a Lipcsei Kúria, a Kispál Múzeum épülete, de mivel a múzeumunk több telephelyel is rendelkezik, ezért minden telephelyünket felkeresi a kerékpáros csapat. Már voltak a Nyúzó Gáspár fazekas tájházunkban, ugye itt a Lipcsei Kúriában, és még ki fogunk menni a tiszaörvényi templomdomb és középkori falu emlékhelyén lévő ásatásunkra, ami egy élő ásatás, tehát az idei évben is fognak a munkatársainkat feltárni.
Voltam már ott, úgyhogy ismerős a terep, de maga a 150 év az 150 helyszínt is jelent. De a megyébe mennek és olvasgatják a QR kódokat.
Így van, igen, ez az egész megyére vonatkozik. Ezt most mi Tiszafüreden így tudjuk méltóképpen megünnepelni és megemlékezni róla.
Tehát 150 éves a Szolnok megye, talán külső Szolnok volt, és később lett Jász-Nagykun-Szolnoka. Már a mostani időszakban a rendszerváltás után kapta így a nevét, hogyha jól tudom.
Igen, jól tudja.
Ja,
több területből alakították ki a mai Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét.
Ezek unok, jászok, illetve hát köztük lévő tiszaparti, mert Szolnok környéki emberek, akik tényleg a magyarok. Meg mindenki magyar, a Jász is, meg a Kun is.
Így ugye? Van, büszkék vagyunk a hagyományainkra, és éppen ezért igyekszünk minél többféle módon átadni ezeket az információkat a jelenlegi generációnak, és kiemelve az ifjabb generáció szerepét, hiszen rengeteg múzeumpedagógiai programunk van, megújult a múzeumpedagógiai termünk, ahol a múltunkat próbáljuk egy kicsit, ha szabad így fogalmaznom, élővé tenni, és megismertetni a mai élő emberekkel.
Múzeum pedagógus, hát a pedagógusok most kicsit jobban meg vannak talán becsülve, mint eddig voltak a múzeum pedagógusok is.
Mi, tehát a múzeumi dolgozók vagyunk, nincs közünk az iskolában dolgozó pedagógusokhoz.
Tehát úgy hivatalosan nem, hát a más szervezetnél
így
dolgoznak.
Van, igen.
De ami szembetűnő, azért a viselet. Ezek a viseletek a vaktölténnyel lövöldöző, de mégis lövöldöző katona honvédegyenruha, az önön lévő Ez már nem honvéd egyenruha.
Nem, ez semmiképpen sem. Én úgy gondolom, hogy egy mai ember számára már olyan régen voltak ezek az események, hogy szinte felfoghatatlan messzeségbe kerülnek. És ahhoz, hogy minél jobban be tudjuk vonni őket a foglalkozásainkba, vagy minél jobban be tudjuk vonzani a múzeumba, ahhoz elengedhetetlen az, hogy a legszembetűnőbb, amit először szembetűnik mindenkinek, az a korhűviselet. És ezért, amikor foglalkozást tartunk, akkor mindig igyekszünk a kiállítóterünknek megfelelő ruhát viselni, és az alkalomnak megfelelő ruhát viselni. Például a tájházunkban, népviseletben szoktuk tartani a foglalkozásokat, itt a Lipcsei kúriában korabeli vagy korhű ruhákban igyekszünk felöltözni.
A rádió hallgató nem nagyon látja, na de hát azért tessék már elmondani nekem szakszerűen, mert én lehet, hogy eltéveszteném, hogy micsoda a szín, egy kicsit sötét van itt, kék.
Így van, sötétkék ruha van rajtam, csipke díszítéssel, amit akkoriban nagyon kedveltek, és egy kalap tartozik még ehhez a viselethez, szintén csipke díszítéssel, és még egy válkendőt szoktam magamra teríteni, ezzel teljessé téve az öltözetet. A nemzetőrünk pedig, a honvédünk pedig...
Elbújt, hogy öltözik most.
Igen, a honvédünk pedig viseletkészítő által készített ruházatot viselt, nadrágot, zubbonyt, inget, csákót, tölténytáskát, bőrből készült lábbelit, tehát próbáltunk minél korhűbb és részletgazdagabb ruhákban megjelenni.
Akkor gyakran öltözködnek itt is, akkor nem unatkoznak, mondjuk meg, de ugye azért csak tudni kell, hogy mit hova tegyen az ember, mit hova vegyen fel, meg mi illik hozzá, úgyhogy ezt előtte meg is kell tanulni.
Így van.
Egyébként még lesz helyszínük kettő is, vagy három is, úgyhogy még öltözködnek, mennek tovább, mi pedig átmegyünk akkor oda, ahol láthatunk valamit. Nem az ásatásra, mert most ott nem dolgoznak, hanem a bemutató helyre, ugye? Ott nézhetünk egy pár dolgot.
Így van. Tisza Örvény múltjának a tárgyait lehet megtekinteni, valamint névadónk Darabos László gyűjtő munkájának a gazdag tárházát.
Nagyon köszönöm, és akkor szép napot, mert van. A szél egy kicsit fúj, de azért, ha biciklivel mennek, akkor is jó, ha nem, akkor pedig autóval is oda lehet érni, mert akkor még egy párszor át kell öltözni, legalábbis olyanná, amilyet ez a helyszín megkíván.
Így van, várjuk Önöket minden helyszínünkön. Köszönöm szépen!
Tiszaörvényen vagyunk, a Darabos László helytörténeti és néprajzi múzeumban vagyunk.
Én beszéltem az igazgatónővel, hogy nem régóta lehet itt ez, mert amikor erre jártunk,
2024-ben
nem volt még kész.
Nyitottunk, de most már igen, 2024-ben nyitottunk májusában. Ebben az épületben már volt Darabos Lászlónak egy kiállítása, ő egy tiszafüredi és örvényi lakos volt, és megkaptuk ezt az épületet, felújították, és a Kispál Múzeumnak a gyűjteménye nagy részben az van benne, Darabos Lászlónak a tárgya is itt lettek kiállítva.
Tehát ez egy iskola volt, vagy óvoda is?
Iskola-óvoda volt, igen. Iskola is, meg óvoda is.
Tehát egyben, és az itteni eszközök, Darabos Lászlónak a osztálytermében vagyunk?
Hát mondhassuk azt is, igen. Hát az ő általa megmentett tárgyakat lehet itt látni.
Tehát ez az a rész, és a többi részen pedig?
Többi részen a Kispál Múzeumnak a gyűjteményének a tárgyai láthatóak.
A néprajzi
gyűjteménye.
A néprajzi gyűjtemény az itteni, az örvényi, vagy pedig a...
Az elmúlt 100 évben a múzeum mindig gyűjtögetett, vagy félrerakott, vagy adományba kapta meg. Úgyhogy azoknak a tárgyai vannak itt összegyűjtve. A Darabos Lászlónak a tárgyai az örvényről kerültek elő, mint ahogy ott lehet látni a templomból a tabernákot. Úgyhogy azt ott mi újítottuk fel, amit lehetett, helyreállítottunk, amennyire lehetett, ugye meg ahogy engedte az idő, és akkor neki lett ugye ez a régi iskola kialakítva, és akkor a többi részét ugye a múzeum tárgyaival töltöttük fel, amit a környéken gyűjtöttek a múzeumban.
Úgy látom, főképp ilyen halászati, illetve olyan eszközök, amelyek a vízhez kötöttek, vagy legalábbis a vízparthoz.
Igen, azok is vannak, és sok minden van, egy ilyen látványraktárunk, ami ott meg van csinálva, ott kézműves eszközök, akár a halászat, vagy akár a mindennapokban asztalos eszközök, meg minden egyéb van felrakva, minden meg van őrizve. De a halászat ugye az többfajta módja van kiállítva, meg kirakva, mint ahogy kint látjuk, van egy nagy fa csónak is, amit nincs befejezve. Ugye ezekre most már nincs igény, de abban az időben meg ezek az eszközöket használták, és ezért próbáltuk bemutatni a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, hogy milyen más módszerekkel dolgoztak.
Gondolkodok, hogy kinek készítették, csinálták ezt a múzeum részt, az itteni helyi lakosoknak, vagy pedig egy turista csapatnak?
És mivel itt halad el a gáton a bicikli útvonal, és elég nagy a forgalom, ugye legyen egy olyan plusz attrakció itt a környéken, ami nem csak arról szól, hogy átmegyünk, iszunk valamit, eszünk, hanem legyen egy kis kultúra is, amit be tudunk hozni ide. Úgyhogy az volt a fő szempont. A másik ugye, hogy ez az épület adott volt itt törvényen, le volt pukkanva, és akkor ennek a megmentése és az önkormányzat segítségével akkor ez így megtörtént.
Hát gondolom pályázati segítség is kellett,
így
mert
van.
Az önkormányzat sincs, múzeum.
Hát ez egy ilyen anyag. Közösen, igen, persze, hát pályázatok is voltak rá, de ugye legfőképp az alapötlet ugye az önkormányzattól volt, hogy akkor ez az épület ne elbontódjon, amúgy is az örvényieknek nagy részének ugye még volt, aki még ide járt iskolába is, és ezáltal úgy, hogy meg kellett őrizni mindenképp, és ezért újult meg.
És ki tervezte és építette úgy, már én a kiállításra gondolok, nem az épületre magára, mert azért helytörténet, iskolatörténet, mindenfajta tájtörténeti dolog, azért ez összetett dolog. Egy emberek talán sok is, nem?
Igen, a fő terv az volt, hogy volt egy külső raktárja a múzeumnak, ami amúgy is megszűnt. És akkor egy olyan raktárt akartunk volna elsősorban létrehozni, ahol bejönnek az emberek, és mindent meg tudnak nézni. Nem az, hogy egy poros helyen el van zárva az emberek előtt, és nem lehet bemenni. És milyen megszűnt, akkor úgy lett kitalálva, a múzeum kollégái találták ki meg az igazgatónő, hogy akkor csináljunk egy látványraktárt is, de ugyanakkor tudjunk belesűríteni több korszakot is, ugyanúgy a túlsó felébe a régészettől, a halászattól, akkor a néprajztól elkezdve mindent tudjunk bemutatni, úgyhogy ez egy több lépcsős dolog volt, és ez ugye menet közben, ahogy elkészült az épület, ahhoz igazodva próbáltuk kialakítani az egész helyet, és azért van egy kis kézműves foglalkozó hely, hogyha programok vannak, vagy valami rendezvény van, de ugyanakkor meg itt szokták mai napig, itt van a posta is, ha jól emlékszem, ugye Anikó, úgyhogy mai napig a posta feladatát is az épület ellátja, úgyhogy több mindenre van használva az épület, és ez így lett tervezve, hogy egy közösségi hely legyen, ne csak egy zárt bemutató vagy raktár.
De hát akkor úgy tervezték, ahogy amilyenre szüksége van ennek a település résznek.
Ugye a korai leírásokban, amit az egri érsekségtől felkutattuk, ott már úgy szerepelt. Uh-huh. Úgyhogy az már ez a 1400-1500-as évektől már úgy szerepelt. Nyilván nem egy ekkora település volt, de már így jelent meg, és ugye az örvényieknek meg viszont fontos, hogy ez mindig is örvény maradjon, mert Tiszafüredhez van csatolva, mint közigazgatás, de mindig ő megőrizték, és ezt ők kiemelten kérték, hogy ez mindenképp maradjon így.
Tehát megmarad az örvényiség.
Így van.
És ez egy úgymond olyan, nem csak a templom, mert itt van mellette rögtön, hanem ez is olyan emblematikus hely, ami az embereket vonza is. Ugye vannak itt kikötők, 2-3 is a környéken, de tulajdonképpen azokat nem az építmény érdekli, hanem ott a víz, de aki gyereket hoz, meg táboroztatnak, akkor itt biztosan, hogy helyet kapnak.
Így van, igen. Sőt, a múzeum is szokott saját maga is hirdetni nyári táborokat, mikor több helyszínt bejárunk, ugye ez egy több napos, jó kis napközis program. Igyekszünk a helyi gyerekeknek legfőképpen meghirdetni ezeket a programokat, nem a turistáknak a nyári táborainkat, egy másik fajta szempontot nevelni a gyerekekbe. De mondom, ahogy a turisták is, hogyha előzőleg bejelentkeznek, vagy akár csak erre tévednek a nyári időszakban, akkor nyitva van az épület, és meg lehet tekinteni.
Nyitvatartási idő van?
Nyitvatartási idő van, de hogyha valaki előzetesen bejelentkezik a múzeumba, akkor meg abba igyekszünk rugalmasak lenni és segíteni nekik.
Hát akkor érdemes. Aki nem csak a szúnyogot akar látni, hanem itt mást is, akkor itt lehet tanulni, és már az az igazság, a gyerekeknek a tanulás az nem mindig úgy tetszik, de amikor már bemegy egy múzeumba is, akár hozzá is érhet ahhoz a tárgyhoz, akkor már többet tanul.
Igen, nekünk ez a fő szempontunk, akár a lipcsei kúriába is, ahol jártak, azért vannak jelmezeink, ruháink, fel lehet próbálni őket, be lehet öltözni, egy kicsit belecsöppenjenek abba a világba, mint ahogy a kollégánk ott is be volt öltözve. Igyekszünk mi is jelmezbe, felöltözve fogadni őket, hogy egy kicsit kizökkentsük abból a hétköznapi megszokott pillanatokból, hogy élvezzék, játszodjanak, és játékosan próbálunk rávezetni, meg oktatni, nem az, hogy elmondunk valamit szárazon, és akkor körbesétálunk egy múzeum épületet, és akkor végeztünk is az órába, és nem is. Az a fő szempontunk, hogy minden iskolás, óvodás kicsitől nagyig el tudjon jönni, bele tudjon egy kicsit csöppenni, és jöjjenek vissza. Évek óta csináljuk, és azt halljuk, hogy igen, mi is voltunk a múzeumban, már nagymamát is elhozom, mert meg akarom mutatni neki, de régebb ugye az volt, hogy nem voltunk itt soha, nem jártunk ide, az iskolákból se jöttek, de most már, hogy tudják, hogy ingyenesen a helyi iskolásoknak be tudnak jönni, és tudnak ilyen programokat térni, ezért elég sokat rendezünk.
Miket látott odafent, amikor éppen fényképezett a drónnal?
Hát a drónnal fotózni, ugye mi a marketing felét is próbáljuk megfogni ennek a történetnek, és kisebb videókat, vagy filmeket csinálni, meg fotókat, és ugye a drón meg azért jó, mert egy másik szemszögből közelítjük meg a dolgokat, és ezt mindig látványnak szoktuk pluszba berakni. Meg ugye, hogyha igyekszünk egy másik szemszögből bemutatni az adott intézményt vagy helyszínt, hogy kicsit jobban felfigyelnek az emberek a hétköznapban, mint az, hogy egy sima fényképet töltünk fel ugyanarról, ugyanabból a szögből.
Ugye repült, és elég szépen, de tulajdonképpen itt a környéket is akkor most is le fogja fotózni, úgyhogy mennie is kell, nagyon szépen köszönöm. Ott is van egyébként QR kód, amit le kell olvasni?
Igen, a következő helyszínünk, ugye itt az átemelő szivattyúház lett volna, ami a Horthy idejébe épült, és mai napig tud működni, és bemutatják, vannak programok is, de nekünk most jelen pillanatban kimarad, ugye menjünk a következő helyszínre, az meg a templomdomnak nevezett kis helyiség, ott van egy ásatásunk, igen. Ezt már több mint 5 éve csináljuk, megtaláltuk az egész templomot, körülötte a sírokat, és még mindig feltárás alatt van, ugye egy nagyobb területről beszélünk, ugye, és mi egy kis múzeumok vagyunk, kis költségvetéssel, kis csapattal, de lelkesen igyekezünk csinálni, ha 10 év, 10 év, ha 20 év, 20 év lesz belőle, de viszont oda is szervezünk programokat, kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek ki lehet próbálni az ásatást, részt lehet venni, dokumentáció, hogy történik, a restauráció, hogy történik utána itt a helyszínek, és ezeket mind meg lehet pillantani, és akkor ezt mindig folyamatosan igyekezzük a közönség elé tárni.
Még egyszer köszönöm.
Szívesen.
Következőkben Mester Edit múzeumi igazgatóval beszélgetünk. No, amikor itt voltam, még azért sokkal több olyan hely volt, ahol nem volt mélyjárak. Azért dolgoztak.
Igen, azóta folyamatosan halad a feltárás, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően minden évben kapunk forrásokat, és most már teljesen megtaláltuk a templomnak a körvonalát, körbe megvan a szentély, északi, déli, nyugati fal, úgyhogy be tudjuk mutatni, az is a tervünk, hogy majd felépítjük ezeket a falakat, hogy a helyszíne érkezők ezt láthassák, és be tudjanak ide jönni, egy csendes imára, úgyhogy ez a elképzelésünk.
Ez a templomdom, voltunk már itt egy jó másfél éve, azért volt merszám mondani, hogy haladtak, de közben itt nem egy mély raj van, hanem épp egy fényképező drón. Egyébként hát azért sok idő kell ehhez, amíg ezt teljesen át tudják fésülni.
Igen, hát most már a domnak körülbelül a 3/4-én feltártuk a sírokat, hiszen addig nem kezdődhet kivitelezés, amíg nincsen a temető feltárva, és körülbelül a 3/4-e ennek a területnek a templom körül már fel van tárva, úgyhogy még egy olyan 2-3 évre tervezzük, amíg teljesen az egész dombot fel tudjuk tárni, és akkor elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Mellettünk épül egy lakópark, úgyhogy folyamatosan épülnek a házak, és ezek alatt is találunk sírokat, magának a középkori örvényfalunak a maradványait. Úgyhogy igazából két helyen is folyik az ásatás, egyrészt a templomdomban, a templom körül és a temetőkben, illetve a lakópark területén pedig a települést tárjuk fel.
Nem egy olyan hatalmas múzeum, több száz dolgozóval, akinek mindig van ideje arra, hogy ásatáson vegyen részt, tehát ez miatt el is húzódhat. De azért nem azt mondom, hogy nagyon kemény fizikai munka, de az is sokszor. Meg az, hogy reggeltől estig, itt nincs.
Igen, mese. Pontosan, tehát ugye egyrészt vannak állandó alkalmazottaink, de igyekszünk nagyon sok önkéntes bevonni. Ez a mostani alkalom is egy olyan kerékpáros túra, ami igyekszik felhívni Tiszafüred és környékének az értékeire a figyelmet, és ezen az rendezvényeken általános iskolások, középiskolások szoktak érkezni, május 1-jéhez például mindig, mint a munkaünnepéhez szervezünk ilyen napokat, illetve a várostól, az önkormányzat városüzemeltetésétől szoktunk férfiakat kapni, akik segítenek nekünk, illetve nyilván az anyagi forrásokból tudunk venni eszközöket, illetve bérelni munkagépeket, hogyha nagyobb munkáratokra van szükség.
Ugye az ember mindig azt hiszi, hogy a múzeológus az nincs is gond, ásatásra, mert egy kis pamacsal, ecsettel, de hát itt ez nagy mennyiségű föld, és mellette pedig még néha esik is, meg hideg is van, ugye?
Hát pontosan általában október végén, november elejére szoktuk befejezni, mikor már nagyon hideg van, most azt is látja, hogy téli esítve vannak ilyenek, tehát le van akkor látom, ilyenkor a szelvények, le vannak fóliával takarva, illetve geotextíliával, és akkor tavasszal szoktuk április-május felé újra elkezdeni a munkálatokat. Természetesen ez egy hosszabb folyamat, hiszen aprilikosan utána a leleteket meg kell tisztítani, restaurálni kell, bevisszük ugye a múzeumba, de már egy kiállítás megadható, tehát hogyha valaki eljön a Kispál Múzeumba, vagy Darabos László kiállításunkba Tiszaörvényre, akkor ott már láthatja a tárgyakat.
Nagyon szép. Tetszik.
Örülök neki. Hát ez a célunk, hogy mindig a nagy közönség elé tárjuk, hiszen ez a lelőhely konkrétan itt van a gát mellett, a biciklisút mellett. Hát itt több ember tekerel egész nyáron, és ezért szeretnénk, hogyha felhívnánk erre a figyelmet. Azért is raktunk információs táblákat a kerítés mellé, ugye most is meg lehet nézni a leletekből néhány tárgyat, illetve most húsvéti tojásokat keresünk, hiszen itt a tavasz, és fémkeresővel azokat is remekül meg lehet találni, nem csak az ékszereket a temetőben.
Tehát tojásokat megtalálták elég gyorsan, hát úgy látszik, hogy jók azok a fémkeresők. És mellette pedig, ugye, az emberek is jókedvűek.
Pontosan, hát itt a tavasz azért jól érzi magát mindenki, végre kimozdultunk, ez egy ilyen tavaszindító turisztikai rendezvény itt a Vármegyében, nem csak Tiszafüreden, hanem a többi városában is Jászlánkun szólnak Vármegyének.
A 150 QR kód közül itt hány van? 5-6?
Itt Tiszafüred környékén 7 darab van. És utána minden nagyobb településen természetesen, a kisebbeken is, és a tó körül is. Hát milyen 150 éve alakult meg a Vármegy, ezért 150 helyen rejtettük el ezeket a játékokat.
Köszönöm szépen. További jó munkát, vagy lesz már egy kis pihenő?
Nem, hát nekünk most kezdődik a szezon, úgyhogy...
De én a mai napra gondoltam.
Nem, még megyünk tovább, még van több pont is itt Tiszafüreden, a kérészközpont lesz a vége, és ott fogjuk átadni a díjakat, mert hogy köszönjük, a szolnoki Tiszamenti Vízművek támogatja ezt a programot, és ők biztosítottak ajándékokat.
Pesti Attila és a kérdés központnak a szakmai vezetője.
Ott az a kicsit halványsárga, illetve ez a fal rész, ami a sarokban most be van itt tolva, ez egy teret ad, és ez egy 120 négyzetméter.
Na most,
ez én, maga a rendezvény.
Én bejövök, mint érdeklődő ide, akkor mivel találom magam
ha beérkezik, szembe, a recepcióra szoktuk mindenképpen elvezényelni a kedves látogatót, és ott minden információt megkap. Ha jó idő van, és vízre lehet menni, akkor értelemszerűen ez az opció is benne van. Tehát tavasztól őszig, ahogy már most idénben fel lehet tölteni a vízszintet, és már ki lehet menni, a hajózási idén megindul. Vízikerékpárok vannak, kajakkenú, túrakajak, túrakenú, szap, és illetve taposós szap is még rendelkezésre. Elszervezünk túrákat is.
Jó, hogyha az ember tájékozódik interneten, mert itt akkor arra készülök fel, amire szeretnék, mert amit elmondott most ön, legalább 2-3-4 órát úgy
el lehet tölteni. Itt akár egy napot el lehet tölteni, attól függ, hogy éppen melyik évszakban, melyik műszakban érkezik a vendég. Ha azt nézzük szigorúan, hogy mondjuk rossz idő van, akkor értelemszerűen benti programot javaslunk. Fent az első emeleten van az állandó tárlatunk, ez maga a kérész központnak a kérész névadója, Tisza virágzás köré épített állandó kiállítás. Ebbe gyakorlatilag van egy nagyobb térben maga a tóról, a kialakulásáról, a történetéről, az építkezésekről egyfajta informatív anyag. El lehet játszani azt, hogy az 5 különböző medencét a zsilipek által milyen vízszinten lehet le és fel szabályozni. Itt azért mi beállítottunk egy ilyen teljesen egyszerű kis játékot, családoknak, gyerkőcöknek teljesen ideális. Láb taposós eszközzel a zsilipeket tudjuk szabályozni. Meg tudjuk mutatni, hogy hogy néz ki a normál vízszint. Tehát most például, ha kinézünk az ablakon, jelen pillanatban helyek közel pont azt a vízszint magasságot látjuk, ami már nyáron aktuális.
Ez
most már a beállított magasság. Ebből már csak lefele mehet a vízszint, ha feltéve nem lesz nagyobb esőzés most még a tavasz folyamán. A fent alapvetően ezt a zsilipes működést le tudjuk modellezni. Meg tudjuk mutatni például azt, hogy 2000 január végén ez a bizonyos cianid szennyezés hogy haladt végig a Tiszán, illetve a magyar mérnökök hogy kezelték ennek az egész mérgezés tömegnek a lefolyását, hogy milyen funkciót töltött be a tó maga ebben az egészben, hogy minél gyorsabban és minél kevesebb kárral végighaladjon az ország területén a szennyeződés. És ugyanúgy az asszás időszakot is meg tudjuk nézni, tehát hogy abban gondolkodva, hogy például innen nem nagy távolságra ugye Szolnok, a folyóból, tehát a Tiszából veszi ki a megfelelő mennyiségű ivóvizet, ebben nagyon nagy szerepe van a tónak is. A tó ellátja Szolnokot ivóvízzel, tehát mindenképpen Szolnoknál egy olyan vízszintet kell tartani, ami azt a biztonságos vízkivétel mennyiséget lehetővé teszi. Tehát relatíve ezért van az, hogy mindig mozog a vízszint magasság. Most már, ugye március 21-én írunk, most éppen azt látjuk, amikor nagyon szépen fel van töltve. Erre még lehet pár centi nyugodtan tenni, de leginkább ebben már lefele fog mozogni, attól függően, hogy éppen mikor milyen vízmennyiségre van szükség. Ha netán valahol még nagyobb esőzések lesznek, akár határon túl, akkor ez meg fog látszódni. Értelmeszem a Tiszán.
Egyébként ugye én annak idején úgy tanultam, hogy hú, itt öntözés lesz a legtöbb feladata. Akkora elektromos áramtermelés, ami szintén alig-alig hasznos, van valami haszna. Na de annak a turizmusnak.
Ez időközben alakult át egy picit. Tehát, hogyha még emlékszik rá, amikor az egész elindult már történetét tekintve, akkor Kiskörei víztározó néven futott maga. Most már Tisza tó néven illetjük. A Balaton relatíve egy turisztikával most már terhelt tónak mondható, de ott ténylegesen ez volt az elsődleges cél, hogy a körben lévő települések inkább a turisztikát szolgálják ki. Itt értelemszerűen az volt az elsődleges cél, hogy az Alföld közepén megfogjuk a Tisza vízmennyiséget, és ezt a vízmennyiséget valamilyen szinten szétterítve az év bizonyos szakában, amikor éppen szükség van rá, fel tudjuk használni. Öntöző csatornákon keresztül, és ezért volt az már egészen régóta, hogy a Tisza vízállását, az ingadozást, a feleslegesen árvizes területek vízzel történő elárasztását valamilyen szinten szabályozzák. Innen indult ki maga a történet, és gyakorlatilag itt ez egy több fázis lett volna, ami sajnos nem épült meg. Tervek megvannak rá, tehát fent gyakorlatilag határtól befele egy picit lett volna egy hasonló víztározó, ez a Kisköre, illetve ez az Abáczalok Kisköre Sarud poroszló vonalon végterülő terület, illetve lent még Szeged felett alatt környéken ezen a részen egy harmadik. Ez ha végig mindig megépült volna, akkor ténylegesen is teljes mértékben a teljes Alföldet el tudtuk volna látni folyamatosan megfelelő mennyiségű vízzel. Miután ezek kimaradtak, így relatíve csak a bejövő mennyiséget tudjuk itt tárolni, ami szükségszerűen nem az egész Alföld mezőgazdasági területét fedi le. Öntözése tökéletesen jó, itt tőlünk nem messze. Azt hiszem a csapat onnan biciklizott, tehát Tisza örvényről az átemelőmű a vízkimételé. Így van a csatorna, ez a mai napig egy működőképes öntöző rendszer, de ettől eltekintve ugyanúgy lehet mezőgazdasági funkciót ennek tulajdonítani. De, és a de ez pedig ott alakult, hogy rájöttek arra, hogy alapvetően igény van arra, hogy legyen egyfajta nem csak horgászoknak, hanem turisztikának is fenntartott helyszín. Maga a környezet gyönyörű, tehát a természet az még mindig elsődleges prioritást élvez, és itt ugye a cél az, hogy ez meg is maradjon ilyennek. Ezért aztán úgy gondolták, hogy egy kicsit át kéne barátságosabbá formálni a névét, és a kiskörei víztározóból Tiszató lett. A Tiszató egy picit már mutatja azt, hogy egy olyan állóvíz, ahova egyébként nagyon sok versünk, költeményünk, színdarabok szól a Tiszát. Nagyszerűsítendő, és hogy az embereket egy kicsit közelebb hozzuk ehhez a történethez, hogy találjanak vissza a természethez, óvják, védjék az állat és növényvilágot, és gyakorlatilag ebből indult el ez megint csak egy jó pár évtizedes történet immár.
Közben látom a Horthy ellentenger nagy urat éppenséggel, az otrantói csatának a győztesét, de aki ide bejön, itt is el lehet akár egy fél órát is, mert elolvasom a tengerre magyar, hát Panándor jut eszembe, akit éppen most támadtak meg a kalózok. Tenger, nekünk azt mondták, hogy nem is vagyunk tengerészek, ugye Piumet volt még, most talán még már lesz is, úgyhogy mehetünk tengerre is.
Igen, tehát mehetünk még a múltban, és szerintem nagyon sokan emlékszünk rá, Dubrovniknak is még volt egy ismerős neve, és az is ugye a magyar területként
tehát volt. Ragusa volt.
Így van, Ragusa, hirtelen nem tett eszembe. Fiume, Rijeka Fiume, ez is ugye a két név jelenleg és a múltbeli. Tehát ténylegesen, ami itt kiállítás látható, ez próbálja ezt a fajta múltat történelmet feltárni, azt a fajta hajógyártási óriási tevékenységet, ami akkor a kereskedelmi hajózást, az, hogy gyakorlatilag Amerikán nagy vizeken túl Afrika partjaig, Ausztráliáig eljutottak a magyar tengerészek, és hát nekünk volt most lehetőségünk beszélgetni, itt volt egy nagyon kedves csapat, 10 pár fővel érkezett a régi hajózós állomány, közte kapitányok, tengerészek, hajó szakácsok, és elképesztő sztorikat meséltek arról, hogy mi volt a módban, hogy 28-30-35 évig szolgáltak hajókon, és gyakorlatilag hónapokig kint voltak a vizen. Hogy volt az egész működtetése, hol kötötték ki, hogy szerezték be az alapanyagot. Tehát ennek a tárlatnak itt mind az anyagát képezi. Igaz, hogy ez csak egy kis betekintés, de ha valaki bejön hozzánk, akkor itt ezt mint egy ingyenes kiállítás mindenképpen megtekintheti. Ez egészen április 19-ig látható, tehát mostantól kezdve egy jó 4-5 héten át itt leszünk folyamatában. Ha valakinek van ideje természetesen, és visszakanyarodva a saját állandó kiállításunkhoz, ott már egy nagyobb tárlatot is meg lehet nézni, ahol kezdünk egy nagyon kedves filmmel, Tiszató története kialakulása, olyan települések, ahol valami fajta nagyon szép kis emlékhely látnivaló, nagyon szép templom van, egy nagyon jó narrátorral, nagyon jó kis szöveggel, képi anyanggal, ez egy bevezet. Utána a nagyobb térben meg lehet nézni maga látható kialakulását, működését, van egy nagyszerű sarok VR szemüveggel, ez egy valósághű 360 fokos digitális képanyag, gyakorlatilag egy film, ami ahogy az ember forog, mozog le vagy fel, jobbra-balra néz, azzal a mozdulattal lekövetés. Gyakorlatilag az ember ott találja magát a Tisza virágzás kellős közepén. Thank you.
Hallottam róla, hogy kérészközpont, de igazából nem tudtam, hogy mit akar. Tehát ez azért a Tisza élővilágának, a víznek, magának az ismertetése, az értékek bemutatása. Holnap vízvilágnapi alkalom lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy ezen éppen jókor jöttünk.
Vagyunk itt, igen. Igen.
Azért vagyunk itt.
Hogy ez egy nem csak tavasz nyitó kerékpár túra, hanem maga a vízvilágnapja programját is egy picit előterbe helyeznénk. Ugye nekünk maga az épület teljesen a vízparton épült, a tiszafüredi holtágnak a patkó formájú végére rátunk rá, gyakorlatilag az egyik legszebb látvány nyújtó panorámával bíró terasz, és ugye a mi épületünk bár kérészközpontnak hívják, de egy jó három funkciót is betölt. Alapvetően, amit már említettem, van egy nagyszerű kiállításunk, van egy víziprogram, vízitúra, sportprogram szervezői részlegünk lent, ugye a kikötői szinten, ha jó idő van, bárkit nagyon szívesen, bármilyen túrával el tudunk látni, illetőleg étterem résszel, kis büfé résszel tudunk operálni, és ahol most állunk, ez a rendezvény helyszín, ami például ilyen kiállításoknak is helyet ad, de ettől persze ezentúl akár esküvőkön át, akár csoportos, workshopos rendezvények szintén helyet ad neki. Tehát egy elég összetett közösségi helyszínt akarnánk itt létrehozni, és ez volna az elsőleges cél is.
A legnagyobb település itt a Tiszató körül megyünk akkor is, Tiszafüred. Mondhatjuk, hogy a fővárosa lehet a Tiszatónak.
Így is emlegetik, hogy a Tiszató fővárosa, tehát valami olyan pontot próbáltak találni, ahol ténylegesen a legtöbb program összpontosul, nagyon sokan célzottan Tiszafüredre, avagy Poroszlóra érkeznek, ha a Tiszatóra érkeznek, és ugye nem utolsó sorban, ugyanúgy Abáczaló, Kisköres, Sarod és a kisebb települések szintúgy hatalmas szerepet töltenek be, de nagyon régóta ez az elsődleges kommunikáció, hogy a Tiszafüred, mint a Tiszató fővárosa, nem is, hogy prioritást élvez, hanem inkább a programszervezésben, a kínálatban, az eseményekben, a nyári, tavaszi, őszi, téli hónapokban egyaránt igyekszik olyan fajta kavalkádot biztosítani, hogy mindenki, aki ebbe az irányba kirándulást tervez, nyaralást, pihenést, az megtalálja neki való programot.
Mondjuk a Balaton már túlterhelt, vigyázni is kell rá, értékünk az is. Tiszató még nem állott, de azért figyelni kell arra, hogy ne legyen olyan hatalmas a környezetterhelés. Mondjuk itt lehet motorcsónakkal, meg hajóval, meg mindennel menni, de azért nagyjával, ugye, meg kell szervezni a jövőt is.
Mindenképpen, tehát hogy amikor az egész vízrendszer tervezték annó jó 50-52 évvel ezelőtt, még sokkal korábbra visszamentem szerint a folyószabályozásig visszanyúlik az egész Tisza szabályozás, illetve az Alföld vízzel való ellátottságának kérdése, akkor elsődlegesen akkor még ugye az volt az elsődleges szempont, hogy az árvizeket, ennek mozgását valamilyen szinten szabályozni tudják. Persze, ahogy teltek az évek, az évtizedek, évszázadok, mindenképpen a természet és a természet közelsége is elsődleges szempont volt. Most már lehet azt mondani, miután turisztikai célú tóként is funkcionál maga a Tiszató, hogy ez az egyik legfontosabb. Tehát magyarán szólva, bárki idejön, mi mindenképpen, és szerintem a tó körül nagyon sokan így vagyunk ezzel, azt az értéket próbáljuk közvetíteni, hogy ha idejössz, akkor hagyd meg és őrizd meg olyan pompájában magát a tó élővilágát, ahogy te is szeretnél látni, ha újra hozzánk jössz. És például a külföldiek most már azért jönnek Magyarországon kimondottan a Tiszatóhoz, és itt vesznek ingatlant, mert hogy Európa szerte nagyon-nagyon ritka már az olyan hely, ahol ennyire érintetlenül lehet találkozni a természet közelségével. Tehát ahogy említette, mi is nagyon nagy a szervezést igényel, hogyha kiviszünk valakiket, csoportokat a tóra, melyik irányban mit mutassunk meg, hova vigyük őket, hol érdemes nézelődni, akár a madaraktól kezdve, akár a teknősökön át, akár az éppen tiszavirágzás történetét megtekintve, vagy ha éppen fotós csapat van itt, akkor hajnalba vigyük ki, hogy mások legyenek a fények, ugyanúgy este, amikor már szürkületi időszak van. Tehát, hogy tényleg folyamatosan és 4 éjszakon keresztül is más arcát mutatja. Ha egy picivel korábban érkeztünk volna, akkor egy jó ideig be lehetett volna sétálni, akár gyalog is az éppen leengedett mederbe, illetve most idén télen 10 év óta először olyan szinten befagyott maga a vízfelület, hogy hosszú napokig egy komoly mennyiségű csapatok jöttek, mentek, korisztak rajta egészen pontosan, és hát jégkorongoztak akár, mert hogy annyira ritka ez a dolog, hogy még ez így befagyott. Tehát, hogy ez is egyfajta kép, a fotósok jöttek, imádták ezt a tájat, és gyakorlatilag nagyon sok olyan sporthorgász is ugyanúgy télen fogta a felszerelését, és léket fúrt, és itt ült a jégen.
Milyen nagy a kapacitása egyébként ennek a épületnek, vagyis hát minek nevezem, intézménynek?
Hát ez egy központ, gyakorlatilag.
Egy központ. Milyen nagy? Tehát még több embert el tudna itt persze tartani.
Most azért az idén nagyon-nagyon kezdetén vagyunk, tehát inkább ilyen május között.
Nyitás március, ki van érve?
Hivatalosan nyitva vagyunk, de szűkített nyitva tartással a téli hónapokban, értelemszerűen inkább a hétvégekre fókuszál maga a nyitvatartás. Most ebben az időszakban mi is átállunk azért az ötnapos hosszított nyitvatartásokra, és hát itt lehet azt mondani, hogy ha osztályok érkeznek, csoportok érkeznek általában egy nagyobb busszal, akkor őket minden probléma nélkül tudjuk úgy mozgatni 50 főt különböző helyszíneken, épületen belül, hogy akár két vagy nagy Isten három csoport is van egyszerre a házon belül. Ez már egy picit szervezést igényel, de mindenképpen meg tudjuk annak a lehetőséget teremteni, hogy az egyik csapat akár egy része filmet néz, akár egy része éppen a kiállításanyagát tekinti meg, akár egy része vagy kint van a vizen, vagy egy olyan kvízjátékot próbálgat, vagy azon a megfejtését keresi, ami itt ebben a térben ugyanúgy megoldható.
Milyen nagy az ismertsége ennek a területnek, tehát az önök majdnem azt mondtam ökocentrumának, vagy centrumának inkább, mert tehát a poroszlóival nem keverjük össze, ez más, ez a kérészközpont, de elég már itt az országos ismertsége, vagy még lehet értetenni?
Mindenképpen, tehát hogy alapvetően abból kell kérni, hogy 2024 júniusában nyitottunk, most 2026 tavasza van, tehát jelen pillanatban egyetlen egy teljes szezon van a hátunk mögött, most indulunk neki a második teli szezonnak, és hát inkább csak tapasztalataink vannak, nagyon gyerekcipőben jártunk még eddig. Most már látjuk azt, hogy mire van ténylegesen igény, mi az, amit szeretnek az ide érkező látogatók, hogy milyen programokat, hogy milyen történéseket látnának, és hát ez egy sok-sok éves folyamat. Tehát, ahogy a Poroszló Ökocentrum is tizen sok év alatt felépítette azt a nívót, hogy alapvetően mi az, ami náluk látható, és már nagyon sokan visszatérnek hozzájuk, és újra megnézik magát a helyszínt. Ugyanúgy nekünk is sok-sok év, mire a kérészközpont gyakorlatilag akár nagyon-nagyon bátran merem azt mondani, hogy az ország bármely pontján, majd egyszer, ha kimondják, akkor tudni fogják, hogy igen, Tiszafüred, a Tiszató fővárosa, és a kérészközpont ott van a vízparton, ahol mi is voltunk már egyszer, de nagy Isten többször is. Tehát, hogy mi is szeretnénk ezt elérni, nagyon sok munka lesz benne, nagyon sok idő, de ezen dolgozunk, hogy maga a központ tényleg egy olyan közösségi hely legyen, egy olyan élményt adó, megnyugvást, pihenést és lelazulást adó helyszín legyen, ahova az emberek kétszer, háromszor, négyszer évente, akár tavasszal, ősszel, más-más periódusban visszatérnek.
Nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy nagyon szereti ezt a helyet már is. Ugye az a bázis az a tavalyi volt a teljes év, hát akkor az idén valószínű több százalékkal több lesz, növekszik ez a bázis.
Igen, tehát hogy
tesznek érte.
Lehet azt mondani, hogy az április-május hónapban inkább a diákság jön hozzánk, ugye értelemszerűen a tavaszi nyárai osztálykirándulások, illetve ősszel ugyanez ismétlődik még a szeptember hónapban. A június-július-augusztusban adhok jellegű vendégeink vannak, csoportok érkeznek, táborozhatókat fogadunk, a MOHOS csapatától kezdve a petkupások csapatán, hol diákokat, hol felnőtt társaságokat. Tehát mindenkinek igyekszünk úgy egy ilyen rugalmas megoldást találni, hogy ne hagyja ki még véletlenül se ezt a régiót.
Diákokról volt szó, de itt a nyugdíjasok is elbókolászhatnak bőven.
Ez így van. Tehát az épület teljes oldalán a vízfelület felé teraszunk van, egy nagyon kényelmes tágas teraszunk, ami lehet azt mondani, hogy este 8:30-ig, nyáron 9:00-ig a naplemente nézésre ideális. Minden mellett, hogy a forgalomtól nem annyira elzárt, de a forgalom zajától viszonylag távol lévő épületről van szó. Ez viszont maga a panoráma, és szerintem ez minden pénzt megér, hogyha az ember eljön egy ilyen helyre. Én úgy gondolom, hogy a horgászok is azért ülnek nagyon sokszor csónakba, nem is a hal és a fogás miatt, hanem maga az a megtisztelő érzés, hogy pár óra leforgása alatt teljesen kitisztulnak és átlényegülnek, és mosolyogva, gyakorlatilag ráncoktól mentesen folytatják az aznapi tevékenységeket. Szerintem előbb-utóbb itt is, aki hozzánk betér, akár csak egy kávéra, akár megnézni a kiállítást, úgy fogna hozzánk leülni, hogy jó volt itt lenni, és jövök vissza, mert hogy egy nagyszerű érzést adott.
Még egyszer köszönöm, és sikeres évet kívánok.
Nagyon szépen köszönjük.
Következőkben a Tisza virágról hallhatnak előadást.
Vajon hány kérész él itt Európában? Itt nagyjából körülbelül 80 faj él Európában, viszont a legnagyobb méretű az pontosan a miénk, mégpedig a tiszavirág. Van egy mondásunk, miszerint ha valami nagyon rövid, az ugye kérész életű, erre egészen hamar rájöttek az emberek, ugyanis már az ógörög időkben, amikor Arisztotelész megfigyeli ezen állatfajokat, ő is efemeropteráknak, vagyis tükörfordításban egy napig szárnyasoknak nevezi el őket. Ennek köszönhetően erről kapják a tudományos nevüket is, és az, hogy miért ilyen rövid az életük, az egyébként a víz elhagyásánál pecsételődik meg. Ugyanis amikor ezen állat elhagyja a vizet, az utolsó vedlésnél rengeteg testrészét el fogja hagyni. Mégpedig egyetlen egy fontos dolog miatt jön a vízfelszín felé, az pedig a szaporodás. Nagyon sok dolgot el fog hagyni, például az ásólábait, ezt az úgynevezett tracheát, ez lesz a kopoltyúnak egy módosulata, és bizony még a szájszervét is el fogja hagyni. Nagyon csökönyös szájszervvel rendelkezik kifejlett állapotban, táplálkozni már nem tud, ennek köszönhetően összesen egy pár órát tud élni a vízfelszín felett. Viszont ez pontosan elegendő arra, amiért feljön a vízfelszín felé. Mégpedig valamikor június hónap közepén, második felében egy úgynevezett hármas együttállás kell megvalósuljon. Amikor is ezek a lárvák megérzik azt, hogy felmelegedett a parti hőmérséklet, a víz is, és lehetőleg szélcsendes idő van, akkor fognak késő délután először is a hímek megjelenni. Elkezdik keresni a nőstényeket, viszont ők egy kicsit később fognak érkezni, de nem akármilyen hóból. Ugyanis amikor megjelennek a nőstények, elkezdődik a násztánc, amit mi tiszavirágzásnak hívunk. Magát az elnevezést viszont teljesen másról kapták, ugyanis a násztánc végén megtörténik a párosodás. Ilyenkor egyetlen nőstény több hím is meg tud rohamozni, és ezen méretes farokvilláiknak köszönhetően virágkehely alakú formát tudnak készíteni a víz felszínén. Ez már elég indokolt arra, hogy elnevezzék őket virágoknak, a jelenséget pedig ugye virágzásnak. Pici érdekesség, ha nem találkozik hímmel, akkor a nőstény saját magát is meg tudja termékenyíteni, ilyenkor viszont csak nőstényeket tud maga után hagyni. Viszont ha hagyományos módon megtörténik maga a párosodás, akkor közvetlen utána a hímek azonnal el fognak pusztulni. Viszont a nőstények nem véletlenül érkeztek egy kicsit később, mivel nekik még hátra van egy nagyon fontos teendő, a peték lerakása. Ekkor fognak szembefordulni a folyó sodrásával, azt kompenzálva, valójában egy kompenzációs repülést fognak végrehajtani, ahol 2-3 kilométert fentebb repülnek a folyószakaszon, és több becsapódásszerű mozdulattal leteszik azt a 6-8 ezer petét, amit utána a folyó oda fog visszasodorni, ahol ők maguk is kikeltek. Ez egy nagyon jó stratégia, ennek köszönhetően maradtak a vizeinkben, valamint a nőstény tudja, hogy kell egy bizonyos folyómeder az utódjai számára. Ugyanis kell a keményebb, agyagos folyómeder, ahol be tudják majd fúrni magukat a lárvák ilyen kis U-alakú, félkör alakú járatokba, ahol az elkövetkezendő 3 évben biztonságosan tudnak fejlődni. Alapvetően szűrögető életmódot folytatnak, szerves törmelékkel táplálkoznak, nagyjából 20-szor vedlenek, majd pedig ha letelik a 3 év, teljes egészében újraindul az egész körforgás. És hogy miért is fontos ez az állatfaj, azért mert a táplálékláncban ők képviselik mindennek az alapkövét. Rengeteg állat táplálkozik velük, itt látunk például egy jó példát, ki van emelve a kecsege a halaknál, nem véletlenül, ugyanis az ő orrát azért alakította így az evolúció, hogy ezeket a járatokat tudja törni, majd pedig a benne lévő lárvákat kipiszkálni. Rendkívül érzékeny emellett ez az állatfaj, látjuk ott a fenti sarokban azt is, hogy mi az, ami veszélyezteti őket. Itt van ugye egyrészt az elsodródás, jöttek az emberek, szabályozták a folyókat, gyorsabban folynak a folyóik, lehet, hogy ez a 2-3 kilométer, amit fentebb repülnek, már nem elegendő számukra. Ott van a ragadozók mennyisége, rendszeresen közbejárunk azzal, hogy halakat telepítünk a vizeinkbe, és veszünk ki a vizekből. Itt van mellette a nem megfelelő folyómeder, ez ugye az építkezések, a nádasok elpusztítása, valamint a kedvezőtlen időjárás is. Ez alapvetően azt jelenti, hogy ha érkezik egy zivatar azon a napon, amikor megtörténne a rajzás, lehet, hogy csak 10 fokot hűt a környezeten, de már az is egy egész héttel tudja akár tolni a teljes jelenséget. Ettől függetlenül viszont, hogy ilyen érzékenyek, van nagyon jótékony hatása is, ugyanis őket figyelik minden egyes katasztrófa esetén. Amíg egy ilyen élőlény benne él a folyóba, addig egy tiszta és egészséges vízről beszélünk. Ha viszont ők eltűnnek, akkor valószínűleg olyan katasztrófa érte a területet, amelynek köszönhetően sosem lesz az eredeti minősége a víznek. és ennek köszönhetően védett a faj, mégpedig még a levedlet lárvabőre is 10 000 forint eszvei értékkel rendelkezik. De nem csak emiatt rendelkezik ekkora védelemmel, hanem látunk itt a bal alsó sarokban egy térképet. Ez mutatja Európának azon részét, szürke folttal, ahol el volt terjedve ez az állatfaj. Ez valamikor egészen az Atlanti-óceán partvidékétől egész a Fekete-tengerig, valamint a Baltikum déli részétől egészen a Balkán félszigetig tartott. Az összes nagy folyóban élt valamikor a Tiszavirág, majd pedig elkezdődött az ipari forradalom és a környezetünk nagymértékű átalakítása. Ennek köszönhetően területének 98%-át veszíti el, az a 2% pedig pontosan ide a Kárpát-medencére fog visszaszorulni. Mégpedig pont a Tiszára, annak mellékfolyóira, és még a Ráva folyóban is jelen lesz ez a faj. Nagy szerencse volt Magyarországon ilyen szempontból, hogy rendszeresen hátráltatták a szabályozás folyamatát, ugyanis így elég lassú volt a folyamat ahhoz, hogy benne tudjanak maradni ezek az élőlények magában a folyómederben.
Az elmúlt órában a 150 éve alapított Szolnok megyéről és a víz világnapjáról voltak riportjaink. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta a zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.